Leben ich wandel, wie Henoch mit Gott, mein Heiland bei Tag und bei Nacht. Zu ruhen in deiner glückseligen Nähe, getragen von göttlicher Macht. O Herrlichkeitsweg, mein Jesus, du selbst, bist nun überwinder in mir. Du wanderst und lebst, du streitest und siegst, o ewige Anbetung sei dir. Befreit von der Sünde, befreit von der Furcht, der Vater, er lächelt mir zu. O Wunder der Gnade, mein Retter, mein Herr, du hast es vollbracht, o du. O Herrlichkeitsweg, mein Jesus, du selbst bist nun überwinder in mir. Du wandelst und lebst, du streitest und siegst, o ewige Anbetung sei dir. Gelöst von der Erde, gekreuzigt der Welt, ein Werkzeug des Herrn nur allein. Nichts wissen und streben, nichts wollen und tun, als ihm nur zu Ehre zu sein. O Herrlichkeitsweg, mein Jesus, du selbst bist nun überwinder in mir. Du wandelst und lebst, du streitest und siehst, o ewig Anbetung sei dir. O Anbetung dir, deinen Namen die Ehr, solange hier währet die Zeit. Ich ruhe und staune und bete dich an und schaue dich in Ewigkeit. O Herrlichkeitsweg, mein Jesus, du selbst bist nun überwinder in mir. Du wanderst und lebst, du streitest und siegst, o ewige Anbetung sei dir. O Herrlichkeitsweg, mein Jesus, du selbst bist nun überwinder in mir. Du wanderst und lebst, du streitest und siehst, o ewige Anbetung sei dir.
Liebe Geschwister im Herrn, von ganzem Herzen heißen wir alle aufs Herzlichste willkommen in dem kostbaren Namen unseres Herrn, Jesus Christus. Dem Herrn sei Lob und Dank, dass wir immer noch in der Gnadenzeit leben dürfen und dass wir immer noch im Namen Jesu ungestört versammelt sein dürfen, um Gottes heiliges Wort der Stunde aus berufenem Munde zu hören. Alle Jungfrauen hören jetzt den letzten Ruf und gehen dem Bräutigam entgegen. Viele teure Geschwister sind uns schon vorausgegangen. Sie haben den guten Kampf im Glauben bereits gekämpft und den Lauf vollendet. So ist auch unser geliebter Bruder Daniel Gassmann am 7. März im blühenden Alter von erst 27 Jahren heimgegangen. Und nur 3 Tage später ist seine innig geliebte Großmutter Elsbeth Gassmann im hohen Alter von 91 Jahren ihm nachgefolgt. Während seiner Leidenszeit hat Daniel seine Tageslosung immer laut ausgesprochen. Jesus ist Sieger. Jesus lebt. Bewirkt durch das göttliche Urvertrauen haben die beiden Verstorbenen das gewaltige Erlösungswerk auf Golgatha angenommen und durften aus Gnaden durch die Perlentore eingehen. Der treue Herr möge auch uns lehren, unsere Tage zu zählen, damit wir ein weises Herz gewinnen. Bevor wir beten, möchte ich ein Trostwort aus Matthäus 5, die Verse 3 bis 12 lesen. Matthäus 5, die Verse 3 bis 12. Selig sind die geistlich Armen, denn ihnen wird das Himmelreich zuteil. Selig sind die Leidtragenden, denn sie werden getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben. Selig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen Verfolgung erleiden, denn ihnen wird das Himmelreich zuteil. Selig seid ihr, wenn man euch um meinetwillen schmäht und verfolgt und euch lügnerisch alles Böse nachredet. Freut euch darüber und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ebenso hat man ja auch die Propheten vor euch verfolgt. Soweit dieses gewaltige Gotteswort. Mögen diese 8 Seligpreisungen auch in unserem Leben in dieser letzten Zeit offenbar werden. Wir wollen beten und stehen dazu auf. Gnädiger himmlischer Vater, wir danken dir für dein kostbares, heiliges Wort, denn dein Wort ist wahrhaftig und in all deinem Tun bist du treu. Habe innigen Dank, dass wir aus Gnaden den verheißenen Dienst von Bruder Branham und Bruder Frank erkennen durften, um so Anteil zu haben an der wirklichen Zubereitung der Brautgemeinde vor der Wiederkunft des Bräutigams. Dank sei dir, dass du heute den zerbrochenen Herzen nahe bist und allen hilfst, die zerschlagenen Geistes sind. Wir wollen gerade jetzt zu dir aufblicken, damit unsere Seele still wird, denn von dir allein kommt unsere Hilfe, Trost, Zuversicht und Hoffnung. Geliebter Herr, segne heute dein Wort an uns allen in besonderer Weise. Verleihe uns allen neue Kraft. Segne uns gemeinsam aus dem Reichtum deiner Gnade nach Geist, Seele und Leib. Wirke durch deinen Geist und deinem Wort in Jesu heiligem Namen. Amen.
Ez a prédikáció meg lett tartva 1985. július 28-án, Isten megbízásából Frank testvér által. Szeretnék felolvasni néhány verset a Római Levél 5. fejezetének első versét az imádkozás előtt. Hadd álljunk fel! Mivel tehát hit által meglettünk igazítva, így békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztusunk által, aki által hozzáférést is nyertünk hitáltal a mi jelenlegi kegyelmi állapotunkhoz. És dicsekedünk is Isten dicsőségének reménységében. Sőt, ezen felül még a nyomorúságokban is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a nyomorúság álhatatos kitartást munkál, vagy tűrést. Az álhatatos kitartás pedig megbízhatóságot, a megbízhatóság pedig reménységet. A reménység pedig nem vezet csalódáshoz, mert Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által, amely kölcsön adatott nekünk. Hadd imádkozzunk! Mennyei Atyánk, teljes szívünkből köszönjük neked az énekeket, és különösen Isten igéjét. Micsoda vigasztalás, micsoda bizonyosság árad felénk a te szavaidból. Amikor minden megremeg és összedől, az ég és a föld összeomlik, a hegyek és a halmok megadják magukat, a békeszövetség, amelyet te kötött tél velünk, nem fog megszűnni, és a te kegyelmed nem marad el tőlünk. Mert az ár túl magas volt. Hálát adunk neked, hogy nem arannyal és ezüsttel váltottál meg minket, hanem a saját életeddel, azáltal, hogy a te véredet kiontottad. Megváltottál. Uram, közösen megköszönjük ma neked azt, amit elvégeztél értünk, és arra is kérünk téged, hogy legyen ez az isteni békesség, hogy átjárná a mi szívünket, hogy uralkodjon benne, ahogy meg van írva. Tégy minket a békesség embereivé. Megkegyelmezett emberekké, akikben a te szellemed munkálkodhat és szólhat. Szeretett Uram, legyen valóság minden egyes szavad bennünk és általunk. Rád bízzuk ezt az Istentől érkező szolgálatot is, és kérünk téged, védj minket a te szellemed vezetése alá. Ajándékozz meg minket kegyelemmel a szólásra, és kegyelemmel a meghallgatásra. Te ismered a szükségleteket. Imádkozunk Csumi testvérnőért is, Urunk, te látod őt ott betegen, és az összes többi esetet is. Szeretet megváltunk. Előzőleg láttuk Barilliért testvért is, Uram, érintsd meg őt. Tedd őt és az összes többieket is egészségessé. Hűséges üdvözítőnk, erősítsd meg a te ígédet jelek és csodák kísérete által. Mi amúgy is hiszünk neked, de örülnénk, ha visszaigazolnád rajtunk. Uram, te ismered a különböző szükségleteket is a családokban. Bárhol is legyen valami, hűséges Istenem, itt vagyunk, hogy megbeszéljük te veled, és arra kérünk téged, hogy beszélj te is velünk. Istenem, jössz üres szavakkal, és nem üres kezekkel, nem üres ígéretekkel. A te ígéd egy teljes evangélium. Mindennel megajándékoztál minket, szellemben, lélekben és testben. Hadd legyen ma nyilvánvalóvá, hogy mindezt visszaszolgáltattad nekünk. Halleluja! Dicsőség és felmagasztalás és tisztelet a te csodálatos és szent Jézus nevednek. Amen. Amen. Hadd foglaljunk helyet. Nem hiába van megírva, hogy némelyek angyalokat vendégeltek meg, annélkül, hogy tudták volna. Bizonyára egyikünk sem vendégelte meg Gábriel angyalt, sem Mihály arkangyalt sem. Viszont Isten hírnökeit, akik az Úr ígéjét hordozzák. Ők, amint tudjátok, hírnökök. A hírnök egy időben angyalt is jelent. Így tehát egy dicsőséges üzenetet hordozunk, Isten üzenetét ez időre nézve, összefoglalva, kinyilatkoztatva olyan világossággal, amelyet csak az Isten igazság és a Szent Szellem által lehet megismertetni. És mi nem egy emberi pedagógus lábaihoz ültünk tanulni, hanem az Úr lábaihoz. És amennyiben hisszük, hogy Isten megajándékozott bennünket azzal a kiváltsággal, hogy megkapjuk mindazt, amit erre az időre megígért, befogadjuk azt, akkor azt is innünk kell, hogy minden ígéretet valóra fog váltani, és be fog teljesíteni. Olyan biztosan, ahogyan az ő szent szája kijelentette azokat. Ez tehát az élő hit, amely megmozdítja Isten karját, és megvalósítja az ígéretek beteljesedését, maga után vonja, és ez valóban megkülönböztet mindenki mástól. És soha nem leszünk abban a helyzetben, hogy lenézzünk másokat, hanem mindig felfele tekintünk az élő Istenhez, aki megtisztelt minket azzal, hogy meghallgasson bennünket. Köszönjük nektek, testvérek, akik az NDK-ban voltatok, mi, akik ott voltunk már néhányszor, ismerjük a fizikai körülményeket, ismerjük valamennyire a szellemi helyzetet is, azt a harcot, amin keresztül kell mennünk. De egy bizonyos, Jézus a győztes. És ha mi az ő oldalán állunk, akkor a Golgota győztes talaján is állunk, és akkor a pokol minden hatalma tombolhat, az legyőzetet, ezt nem csak énekeljük, nem csak mondjuk, hanem hisszük is. Még maga a halál is legyőzetet. Elhiszitek ezt? A halál legyőzetet? Igen, akkor valaki megkérdezheti, miért kell a hívőknek akkor mégis meghalniuk. Csak hogy a hívők nem halnak meg, a hívők hazamennek. Az emberek szemében Lázár ugyanis halott volt, az Úr pedig azt mondta, ő csak alszik. És az emberek azt mondták, nos, ha alszik, akkor minden rendben lesz vele. Viszont később megértették, hogy mit is mondott. Az Istentől született emberek, Istenből született emberek csak hazamennek, átmennek az időből az örökké valóságba. A halál akkor már nem kegyetlen, egyébként minden bizonnyal az, de számunkra nem az. Ez nem egy vél nélküli dolog, hanem egy alagút. Mi csak átmegyünk rajta, és aztán a túloldalon megérkezünk egy csodálatos földre, egy gyönyörű paradicsomba. Az meg lehet, hogy át kell mennünk a halál völgyén, és lehet, hogy az sötét is lesz. De ez nem számít. A halál nem több, mint egy madár ijesztő, amely egy kicsit meg akar ijeszteni. De az Úr azt mondja, legyetek nyugodtan, én legyőztem a halált. Az Úr azt mondta, én élek, és ti is élni fogtok. És amennyire bizonyos az, hogy ő feltámadt a halálból, olyan bizonyos lesz az is, hogy mi is feltámadunk. És ahogy Branham testvéren szépen mondja, mi már is benne vagyunk ebben a feltámadási folyamatban, mert már el lettünk tervezve, belettünk illesztve ebben az isteni életbe, mert hiszen így van megírva János 5.24. verse. Aki hisz abban, aki engem elküldött, az átment a halálból az életre. Következetesen ez csak egy átmenet. Hadd vegyünk tekintetbe magunknak egész röviden a Róma 5-ből, majd a János 16-ból néhány ígeverseket. Hiszen mindannyian megkapjátok a prédikációkat, megvannak a brosúrák, elmerülhettek bennünk, és ha Isten is úgy akarja, még többet fogok írni. Pillanatnyilag az Antikrisztus érzékeny témájáról írok, és amint tudjátok, ez nem is olyan egyszerű. De minden bizonnyal nagy örömet fogtok érezni, amikor a brosúra megjelenik. Hányan olvassák Branham testvér prédikációit? Szeretném egyszer mégis tudni. Ti olvassátok őket. Rendben. Nagyon szépen köszönöm. És nem kíváncsiságból kérdezem. Számomra nagyon értékesek, amikor fordítom őket. Ezek élő táplálék, ezek mennyei manna, nem 300 vagy 400 évvel ezelőttről, hanem valóban Isten szent kinyilatkoztatott szava erre az időre. A Róma 5-ben olvastuk, mivel tehát hit által megigazítattunk, békességünk van Istennel. Hányan tapasztaltuk meg közülünk ezt igazán? Hogy elmondhatjuk azt, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit által megkaptam az isteni megigazulásomat, és megtapasztaltam a békességet Istennel. Láthatom a kezeiteket, Isten áldjon meg benneteket. Halleluja, dicsőség Istennek! Ez az egyik kezdeti alapja a bibliai tanításnak és Jézus Krisztus követésének. Mi meglettünk igazítva a hit által, és békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Ezért írhatta Pál apostol, ő a mi békességünk. Vannak emberek, akik békességről beszélnek, igazságról beszélnek, világosságról beszélnek, életről beszélnek, és ha jól tekintetbe veszitek, ezek közül semmi sincs meg bennük. Viszont Jézus minden mindenekben, ő az út, az igazság és az élet. Ő a mi békességünk, a mi megigazulásunk, a mi megszentelődésünk, a mi életünk, ő lett számunkra minden mindenekben. Elhisszük ezt mindannyian. Ó, bár csak belsőleg jobban értékelnénk azt, amit Isten értünk, vagy rajtunk tett. Hiszen mi mindannyian a széles úton jártunk, és eltévedtünk, elveszettek voltunk, és váratlanul elhívott minket az Úr, és az ő tanítványságába állított bennünket. A második versben ez áll. Aki által hozzáférést is nyertünk hitáltal a mostani jelenlegi kegyelmi állapotunkhoz. Ez egy kegyelmi állapot, amelyben állunk. Mint megkegyelmezettek, nincs mit felmutatnunk, viszont dicsekedhetünk, mint akik Isten kegyelmében és irgalmasságában részesültek. Részesítve lettünk ebben az isteni kegyelmi állapotban, és hozzáférésünk van Istenhez, szabad hozzáférésünk. A választóval eltávolítatott. A bűn kérdésében nem vitatkoztunk, hanem tisztázva lett, és a vádlevél azután szét lett tépve. Hálásak vagyunk ezért. Ma vannak emberek, akik mindig a vétkesség kérdését akarják tisztázni, hogy ki a hibás, de soha nem önmaguk esetében, mindig csak másoknál. Észrevettétek ezt már, ők igen mindig tisztázni akarják, hogy ki a hibás, de mindig másokban, sohasem önmagukban. Önmagukra nézve valószínűleg igénybe veszik azt, hogy a személyes bűntudat kérdésük tisztázódott. De a másik embert ugye fizettetni akarják, és akkor a bűntudat kérdésnek is tisztázódnia kellene. Hadd mondjam ki ma, és ez nem egy olcsó ajánlat, hanem a legdrágább isteni kegyelmi ajánlat, amit az Úr az emberiségnek tett. Ő egyszer s mindenkorra tisztázta a bűntudat kérdését, és nem vitatott felette, hanem elszakította a vádlevelet, kiontotta a vérét, és mi csak egy dolgot tehetünk a kettő közül. Vagy visszatesszük a bűntudatot a gyertyatartóra, és a középpontba helyezzük, és foglalkozunk vele, vagy pedig képesek vagyunk a keresztet felemelve látni, és aki a keresztet látja, az mit lát? Az látja a megváltást, a kegyelmet és a megbocsájtást. Vagy mégis bűnt látna, aki hitben megpillantja Jézust a kereszten, az abban az órában üdvözülni fog. Ez még ma is érvényes mindenkire nézve, aki szívből hinni tud. Isten 2000 év után is kiáll az ő szava és tettei mellett. És ha 1 millió évbe telne is, Isten akkor is kiállna mellette, mert az az ár, amit ő megfizetett, mindenért elég volt. Itt még tovább is részletezve van. Mi pedig elnyertük a kegyelmi állapotot, és dicsekszünk is az Isten dicsőségének reménységével. Dicsekszünk az élő reménységgel, amely már bennünk van, amit hordozunk magunkban. Hogy miért? Mert ez egy megalapozott reménység, egy olyan reménység, amely indokolt. Jézus Krisztus feltámadt a halálból a harmadik napon. És még mielőtt visszament volna a dicsőségbe, azt mondta, én elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és visszajövök újra, hogy magamhoz fogadjalak benneteket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ezt a reménységet, ezt az élő reménységet helyezte a szívünkbe az ő ígéjének ígérete által, és be is fogja teljesíteni. Vissza fog jönni, hogy magához vegye az öveit. A harmadik versben még tovább részletezi, itt az áll, sőt, ezen felül még a nyomorúságokban is dicsekszünk. Ez az isteni reménység kibír minden megpróbáltatást, megállja a helyét minden életkörülmények között, bármi is jöjjön. Az, amit Isten belénk helyezett, minden más fölött szárnyal, és nem ránthat le minket a mélységbe, a szakadékba. Mit ír Pál apostol a Róma 8-ban? Sem magasság, sem mélység, sem jelenvaló, sem jövőbeli, sem hóhérbalta, sem bármi más el nem választhat minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, ami Urunkban van. Az Istennel való megbékélés olyan tökéletes örökre, hogy nincs lehetőség a válásra, mert ez az, amit Isten összefűzött, mondhatom nektek, a Golgotán bekövetkezett az isteni újraegyesítés és megbékélés az emberiségkel. 2 Korintus 5.19. vers. Isten a Krisztusban volt, és megbékélte a világot önmagával. Krisztusban megtörtént Isten egyesülése mindazokkal, akik hajlandóak lesznek hitáltal személyesen elfogadni a bárány vére általi megváltást, magukévá tenni. És Isten ezen egyesítése örökké elválaszthatatlan. Vannak emberek, akik azt hiszik, hogy néhány évig hívők lehetnek, aztán újra hitetlenek, néha követik az Urat, néha pedig nem. Én így nem tudok hinni. Én csak azt tudom, vagy úgy tudok hinni, hogy az embernek át kell mennie hullámvölgyeken ugyan, de az Istennel való kapcsolatának ki kell tartania ezeket a hullámvölgyeket, hogy minden, amit Isten megengedt, a legjobb javunkat szolgálja nekünk. Az ördög ennek az ellenkezőjét akarja. A legszívesebben véget vetne még az életünknek is, úgy, ahogy a Jób esetében is tette akkor. Olyan körülmények közé akarja juttatni az embert, hogy eluralkodjon rajta a kétségbeesés. De Istenem, ez emberének ez olyan mélyén a szívébe volt. Nem számított, mit mondtak a kritikusok és a barátok. Ő a szíve mélyéről beszélt. Én tudom, hogy az én megváltóm él, és ő lesz az, aki utolsóként felemelkedik a porom felett a napok végén. Egy horgony, amely a függöny mögé nyúlik. Hiszen ismeritek az ígét a zsidókhoz írt levélből. Az előudvarban ugyan sokan voltak, és mások a szentélyben, de aztán jött a függöny, és a szentek szentje, az irgalmas szák széke a szövetség látájával, és a látában az Úr ígéért. Akkor Isten szólt, vagy ott szólt Isten, és kinyilatkoztatta magát, és a függöny szétszakadt, és a lelkünk horgonya nem valahol az előcsarnokban van rögzítve, hanem az egyszer mindenkorra rögzítve lett Isten jelenlétében, a szentek szentjében. És mivel Isten az, aki elvégezte ezt, ez örökre megmarad. Ha nekünk kellene megtennünk, elfogyna az erőnk. Ő megtette, mi csak hálásan elfogadjuk. Sőt, ezen felül még a nyomorúságokban is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a nyomorúság álhatatos kitartást munkál. Elmehetnénk ezzel a zsidókhoz írt levélhez, ahol ez áll írva, hogy szükség van a türelemre, hogy amikor Isten akarata beteljesedik, elnyerjük a megígért javakat. A türelem a nyomorúságon keresztül jön. A nyomorúság kieszközli az álhatatos kitartást, a megbízhatóságot és a reménységet. A reménység pedig nem vezet csalódáshoz, mert Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe, a Szent Szellem által, amely kölcsön adatott nekünk. Amikor Isten szeretetéről beszélünk, azt kell értenünk alatta, amit Isten is értett alatta. Mindenhol, minden keresztény egyházban és szabad egyházban beszélve van az Isten szeretetéről, beszélve az Isten kegyelméről, beszélve az Isten gyülekezetéről. De ki tartozik az élő Isten gyülekezetéhez igazán? Kinek nyilatkozott meg az Úr karja? Ki hitte el az általunk hirdetett ígeüzenetet? Így kérdezi Isten Ézsaiás prófétán keresztül. A lelkiismeretet könnyű elzsibbasztani, vagy elbódítani, és tovább menni. Valaki azt mondta nekem nemrég, egy nagyon kedves katolikus volt, és a hazamenő emberekről beszélgettünk, akik hazaköltöznek, a halállal való küzdelemről, és akkor azt mondja, figyeljen, a nővérem olyan szeliden elaludt az utolsó kenet után. És elképzelhetitek, hogy mi zajlott le bennem. Az emberek abban vetik a reménységüket, amit az ember, egy ember felajánl nekik. Megnyugtatják a lelkiismeretüket abban a pillanatban, de mi jön azután? Erre nem is szabad gondolni. Nem is szabad arra gondolni, ami utána következik. Békességesen elaludt az utolsó kenetszertartás után volt az érv. Csak hogy a borzasztó felébredésről a túloldalon természetesen senki nem tájékoztatta. Mi nem akarunk semmiféle megtévesztést, önámítást, valamilyen altató párnát, hanem biztosak akarunk lenni abban, hogy megtapasztaltuk Istent, hogy békességet találtunk Istennel, és hogy a Szent Szellem, hogy Isten szeretete a Szent Szellem által ki lett árasztva a szívünkbe. És akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a szeretet soha nem ér véget. Ha mindannyian megfigyeljük magunknak a hit éveiben járva, azt fogjuk mondani, igen, volt szeretet, és egyszer csak nem volt többé, valahogy megszűnt. Az emberek, akik ugyanazt az útat járták velünk, átkaroltak bennünket, vagy kezet fogtak velünk, és azt mondták, szeretlek téged, és hirtelen mégis a saját útjukat járják. Az Isten szeretete soha nem kezdődött el, és ezért soha nem is szűnhet meg, de az, amit mi szeretetnek nevezünk, az elkezdődött valamikor, és az első próbatételnél meg is torpan. Omladozni kezd, a másodiknál megrendül, a harmadiknál pedig összeomlik magával, mint egy kártyavár. Aki azonban valóban megtapasztalta Isten szeretetét, az örökké valóságtól szeretve lett. és örökre szereti mindazokat, akiket Isten szeretett. Amen. Nem is lehet ez másképp. Mit csinálnánk másként Istenből? Ma szeretés, holnap nem szeretés, maga irgalmas, holnap már nem, és ma megbocsájtott, holnap már nem. Mit csinálnánk mi belőle? A mi Istenünk mindenek felett szuverénen áll. Ő megadta a törvényt, és a törvényen keresztül a kárhoztatást, a kárhoztatással együtt az elítélést, és aztán, mint törvényhozónak, neki magának kellett útat törnie, és emberré lett, hogy magára vegye az ítéletet, hogy kinyilatkoztassa az isteni szeretetet. Így diadalmaskodott Isten irgalmassága Krisztusban az ítélet felett, mert ő magára vette a mi ítéletünket. Az átok, ami minket érintett, a bűn, a büntetés, minden őre állett helyezve a mi békességünkért. Hogy miért, azt itt olvassuk. Azért, hogy most már békességünk legyen Istennel. Minden őre áll lett rakva a mi békességünkért. Az én békességemért és a te békességedért Istennel. És ha nekünk békességünk van Istennel, akkor békességünk van mindazokkal, akik Istenből születtek. És akkor Isten szelleme meg fog nyugodni rajtunk, és Isten szeretete fogja uralni a szívünket és az elménket is, Isten békességével együtt, mert mindez része ennek. A Galata 5. fejezetében olvashatunk a szellem gyümölcséről, ahol ezek fel vannak tüntetve, Galata levél 5. fejezet a 22. versétől. Ellenben a szellem gyümölcse a következőkből áll. A szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a kedvesség, a barátságosság, jó szívűség, hűség, a szelídség, az álhatatosság. Az ilyen gyümölcsök ellen a törvény nem emelhet vádod. Ez a szellem gyümölcse azokban, akik a szellemet valóban zsenge gyümölcseikként befogadták. És ezt szeretnénk szívből kérni Istentől. Ismeritek a minden szó kifejezést. Valószínűleg a Római Levél 8. fejezetében van megírva, ahol Pál részletesebben kifejti a fiúságnak, a megváltásnak, majd a zsenge gyümölcsnek ezt a gondolatát. Rómaiakhoz írt levél 8. fejezet a 23. verstől. De nem csak ő, az alkotás, hanem mi magunk is, akiknek már mégis birtokában van a szellem, mint zsenge gyümölcs, vagy zsenge ajándék, hasonlóképpen sóhajtozunk magunkban, bensőnkben, miközben várjuk a fiúság kinyilatkoztatását, vagyis testünk megváltását. Itt arról a gondolatról van szó, amely nagyon világosan kifejeződik. Mi, akik a szellemet mégis, mint zsenge gyümölcsöt vagy ajándékot birtokoljuk. Ennél fogva az első feltámadásról van szó, az első szülöttek seregéről van szó, az első szülöttségről van szó. Tehát többről van szó, mint arról, hogy csak ajakvallomásként mondjuk, hogy hívő vagyok, hanem arról, hogy meglátjuk az összefüggéseket, mindazokat, amiket Isten megmutatott nekünk az ígében, hiszünk, majd személyesen is megtapasztaljuk. Létezik ugyanaz elsőszülöttek serege, olyan emberek, akiket Isten eleve elrendelt arra, hogy létrehozzák, az ő, vagy láthassák az ő dicsőségét. És ennél fogva Jézus Krisztus a sok testvér közül az elsőszülött. Ő létrehozta a kezdetet, mi pedig Istenből születtünk, és Isten fiainak és leányainak neveztetünk. És ha hisszük, amit a Szentírás mond, az első János 3. fejezetében, hogy még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De amikor nyilvánvalóvá lesz, akkor olyanok leszünk, mint ő, egyenlőkké. Hadd jegyezzük meg magunknak ezeket az isteni gondolatokat, és kérjük őt arra, hogy mindezt tegye számunkra valósággá. Hányan hiszik, hogy valóban újjászülettek az íge és Isten szelleme által? Ezt mégis látni szeretném a kezetek felemelésével. Amen. És ezzel megkaptátok az elsőszülöttségi jogot, az Istenből való születés, az újjászületés. És ami Urunk azt mondta, ha csak újjá nem születik valaki, másképp nem láthatja meg az Isten országát. És Jakab világosan elmondta nekünk az első fejezet 18. versében, hogyan történik meg ez az Istenből való születés. És így igazán megvan a jogunk az elsőszülöttségre. Itt a Jakab 1.18. versében. Szabad szeretetéből való akaratából nemzet minket az igazság ígéje által, vagy létezésbe hozott, hogy mint egy zsenge gyümölcsök legyünk az ő teremtményei között. Már most, mint hívők, mindannyian elmondhatjuk, hogy küszködtünk, hogy könyörögtünk, hogy esedeztünk, hogy segítséget kértünk Istentől. Mindez így rendjén van ugyan. Azt is tanúsíthatjuk majd, hogy Isten szelleme ránk bizonyított a bűn tekintetében, a megkötözöttségről, azokról a dolgokról, amelyek nem állhatnak meg Isten előtt. Átéltünk egy belső felkavarodást, egy felfordulást, ez egy szellemi küzdelem volt, amin keresztül kellett mennünk. De ez még mindig nem volt az újjászületés. Az újjászületés nem a te és az én küzdelmed által történik, nem a te és az én imádságaim által, hanem, és figyeljetek, noha ez megtörténhet a te és az én küzdelmeink során is, megtörténhet a te és az én imádságaim során is, megtörténhet, miközben te és én hiszünk. De nem azáltal történik meg, amit mi önerülködésünkből teszünk, hanem ez egy isteni, szuverén tett a te életedben és az enyémben is. Ennek örülök. Különben azok, akik jól imádkoznak, előnyös helyzetben lennének, akik kevésbé jól imádkoznak, azok hátrányos helyzetben lennének, és néhányan, akik nagyon keveset imádkoznak, azoknak egyáltalán semmi sanszuk nem lenne. Itt fel van tüntetve Isten útja, hadd olvassam fel újra. Szabad szeretetéből való akaratából nemzet minket az Isten ígéje által. Létbe hívott bennünket egyenesen a létezésbe, ahogyan Isten az íge által minden dolgot a létezésbe szólított, úgy mindazokat, akik a kimondott íge isteni magvát magukba hordozzák vagy fogadják, Isten a szellem által a létezésbe hívja, és újjászületnek élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Halleluja! Ez az Isten ígéje. Egyébként mindazok, akik imádkoztak, akik küzdöttek, akik könyörögtek, hittek újjászületnének, akik tusakodtak. Az egész világ telve lenne újjászületett emberekkel. Amerikában körülbelül 20-30 millióan lennének, ha nem többen. És akkor az egész világ teljesen másképp néz neki. Nem. Különbség van a között, hogy tudatosan tartjuk magunkat Istenhez, majd elmélyedünk és áthatolunk, amik magunkban nem fogadjuk az ő ígének isteni magvát, az igazság szavát, hitben a hirdetett ígét. Hiszen ez az írott íge és az élő íge egy és ugyanaz, mint az Isten szava. És ez nem tér üresen vissza, hanem beteljesíti azt, amire Isten elküldte azt. Isten azt mondta, legyen, és létrejött. Isten mindent az ő szava által életre hívott. És itt az van intézve hozzánk, hogy szabad szeretetéből való akaratából nemzett minket az igazság ígéje által. Létezésbe hívott bennünket. Neked és nekem egy legitimált, isteni létjogosultságunk van. Mi felvettük magunkba az íge vetőmagját, és ez a vetőmag isteni életet hozott létre bennünk. És ez az isteni élet az örökkévalóságra nézve bennünk van. És így van ez az igazsággal is, és így is marad velünk Isten kegyelm és irgalmassága. Ebben az összefüggésben van megírva aztán az is, hogy mintegy az ő teremtményeinek zsenge gyümölcsei lehessünk. Jakab 1.18. Igen, az ő teremtményei, alkotásai között. Krisztus Isten teremtésének a kezdete. Erről már beszéltünk. Csak azon gondolkodom, hogy vajon felismertük-e az isteni értelmet a maga mélységében, annak kihatását, amit Isten kitűzött magának célul. Krisztus Isten teremtésének a kezdete, a zsenge. Ő benne az íge magva húsvértestélet, ő volt a megtestesült íge, a hús íge. Az ígéret szava Máriának adatott. Ő nem volt a mag, hanem ő volt az edény. Te magad nem vagy a nem mag vagy, te vagy az edény, csak edények szent mester. Te ezekben az edényekbe kerül az isteni mag, és akkor az isteni fog megszületni abból. Megszületik az íke és Isten szelleme által. A bárány vér által lehetővé vált a kiengesztelődés, a megbocsájtás, minden, amit Isten adni akart és adni tudott nekünk, a drága és szent vér által lehetségessé lett téve, ami értünk folyt. De az isteni mag szükséges ahhoz, hogy az isteni élet megszülessen. Csak gyorsan a János evangéliumából még a 16. fejezet 7. versétől. Itt az áll írva. Én azonban az igazságot mondom nektek. Úgy van. Ma is, hogy ő még sohasem mondott más, mint az igazságot. Én azonban az igazságot mondom nektek jó számotokra, hogy elmegyek. Mert ha én nem megyek el, nem jön el hozzátok a segítő vagy az ügyvéd. De ha én elmegyek, elküldöm azt hozzátok. És amikor ő eljön, megnyitja a világ szemeit a bűnre való tekintettel, az igazságról és az ítéletről. A bűnre vonatkozólag, amely abban áll, pillanat, a bűnre vonatkozólag, amely abban áll, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság tekintetében, hogy én elmegyek az atyához, és ti nem láttok engem többé. az ítélet tekintetében, hogy ennek a világnak fejedelme megítéltetett. Itt a következő három dologról van szó, amelyet csak a Szent Szellem tud átlényegíteni és kinyilatkoztatni. Mit mondott akkor Jézus? Az ítélet elhangzik most. És a Lukács 10-ben azt mondja, hogy láttam a sátánt, mint egy villámot a mennyből lezuhanni, vagy levetve az égből. A mi Urunk győzelme egy teljes, egy totális győzelem. A Szent Szellem erre a célra lett elküldve. Először is, hogy felnyissa a világ szemét, és ez az, amit Isten megtett rajtunk, vagy velünk. Mi mindannyian a világhoz tartoztunk, aztán hirtelen elkezdődött a Szellem tevékenysége az életünkben. Megnyíltak a szemeink, nem de. Amit előzőleg nem láttunk, azt egyszer csak képesek voltunk látni. Itt az áll írva, és amikor ő eljön, megnyitja a világ szemeit a bűnre való tekintettel, az igazságosságról és az ítéletről. Itt van három dolog. A bűnről, az igazságosságról és az ítéletről. Ennek a három dolognak teljes mértékben fel kell tárulnia minden hívőnek sorjában is tökéletesen. Amennyiben ez nem történik meg, hitéletünk a maga körforgásában fog lezajlani. Nekünk fel kell fogni, hogy mit mond itt a Szentírás. Az előbb azt olvastuk a Róma 5-ben, hogy megigazítattunk Istentől a Jézus Krisztusban vetett hitáltal. Itt pedig az van intézve hozzánk, amikor eljön a Szent Szellem, felnyit ki a világ szemét, vagyis mindannyiunkét, akik a világhoz tartozunk, a bűnre való tekintettel. Ez az első dolog. A bűnre való tekintettel. És erre majd később visszatérünk, és nem akarok elébe menni a dolgoknak, de Branham testvér mindig hangsúlyozta, hogy a hitetlenség az a bűn, amelyhez minden más kapcsolódik. Ez von minden mást maga után, és itt is látni fogjátok, hogy mit mond erről maga a mi Urunk. Szándékosan lassan olvasom fel, hogy mindannyian megszívlelhessük, és hogy Isten is segítsen nekünk felfogni. És amikor ő eljön, megnyitja a világ szemeit a bűnre való tekintettel, az igazságosságról és az ítéletről. Ha itt megállnék most, és nem olvasnék tovább, és talán 30 évig prédikálhatnék erről, akkor még mindig nem mondtam volna ezt, amit az Úr közvetlenül a következő versben, a következő két versben ad válaszként. És éppen ez a lényeg. A legtöbb prédikátor elolvassa a fentieket, aztán itt megállnak, és utána jön a filozófiájuk, az értelmezésük, hogy ők hogyan kategorizálják, vagy hogyan látják a dolgot. Csak hogy nekünk egyáltalán nem kell kategorizálnunk semmit, csak tiszteletbe kell tartanunk az isteni rendet, és tovább olvassunk. Mindig ez a titka a Szentírás olvasásának, sehol meg nem állni, ha csak a témával nem foglalkozik Isten ígéje végérvényesen. És ahol aztán Isten megáll, ott mi is biztosan megállhatunk. Tehát megnyitja a világ szemeit a bűnre való tekintettel, az igazságosságról és az ítéletről. Három dolog, a 9. verset olvasom. A bűnre való tekintettel, hogy nem hisznek én bennem. Amen. Mit prédikáltál te volna erről, Kupfer testvér? Mit prédikáltam volna én? Mit prédikáltunk volna mindannyian az első dologról? Mit prédikáltunk volna ma délután a bűnről? Az Úr mindent összefoglal, és erre az egy közös nevezőre hozza, és ugyanazt a választ adja neked is, nekem nevezetesen Isten válasszát. Amennyiben önmagunkra vagy másokra hallgatunk, soha nem fogjuk megkapni az isteni választ. Elnézést kérik, hogy megemlítettem a nevedet. Te is ugyanazt prédikáltad volna, tudom. Csak egy dolgot akartam hangsúlyozni ezzel, a 9. vers. A bűnre való tekintettel, hogy nem hisznek én bennem. Miért nem keresitek meg a párhuzamosat? Részt ehhez. János 8. Amennyiben nem hiszitek, hogy én vagyok, akkor bűneitekben fogtok meghalni. Ez az, ami meg van írva, így van megírva. És ez a hitetlenség magával sodor minden más egyebet. Sőt, még a szakadékba is sodorhat bennünket. A bűnre való tekintettel, hogy nem hisznek én bennem. Az igazságra vonatkozóan mit mondtunk volna mi erről? Ó, mennyi példát tudnánk mi felhozni az igazságosságra vonatkozóan. Itt azonban összefoglalóan ki van jelentve, hogy az igazságra való tekintettel az, hogy én elmegyek az atyához. Szinte azt lehetne kérdezni, nem túl egyszerű ez a válasz? Nem tette Isten túl egyszerűvé a dolgot magának, nem, és még egyszer nem. Ő csak nagyon is jól megértette, hogyan kell egy nagyon nagy kérdést összefoglalni és világosan szemünk elé tárni, hogy még egy gyermek is megérthesse. Az igazságra való tekintettel, hogy én elmegyek az atyához. Hiszen ő lett a mi igazságosságunk, és miután elvégezte és megajándékozta ezzel az Isten igazságossággal mindazokat, akiknek Isten megbocsájtott, visszatérhetett a dicsőségbe, és az ő igazságossága az ő elvégzett művében vetett hit által eljutott hozzánk. Most tehát így lettünk megigazítva a Jézus Krisztusba vetett hit által. Felismerjük, hogy ő a mi igazságosságunk, ő a mi békességünk, és ő a mi üdvösségünk. Az ítélet tekintetében mi mindent mondhatnénk mi erről, ez is röviden össze lett itt foglalva. Az ítélet tekintetében, hogy a világ fejedelme megítéltetett. És nem hiszem, hogy erőszakot alkalmazok a Szentíráson, amikor felidézem az ígét az első Mózes 3. fejezet 15. verséből, amikor az Úr ígéretet adott az eljövendő magról, amely a kígyó fejét széttapossa. És ez is megtörtént. E világ fejedelme megítéltetett, az ítélet ki lett mondva fölötte, mi pedig ki lettünk ragadva az ő hatalma alól. Mi ki lettünk szabadítva, mert így van megírva, Isten az Úr szelleme nyugszik én rajtam, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és a megkötözötteknek, hogy felszabaduljanak az Úrtól való kellemes esztendőt. A bűnre való tekintettel, hogy nem hisznek én bennem. Szeretett szív! Hidd el ma, ahogyan az írás mondta. Fogadd el ma, mint Isten személyes, neked szóló kegyelmi ajánlatát. Hidd el, hogy a sátán, a régi kígyó, a világ fejedelme megítéltetett, hogy le lett győzve, hogy szét lett taposva a feje. A halál tövissét ugyanami urunk sarkába szúrta, ahogy megvan írva, hogy a sarkába fog szúrni, és ő szét fogja taposni a te fejedet. Mindez megtörtént a Golgotai kereszten. Egy teljes, egy szabad, egy boldog és üdvös állapotra jutottunk. El sem mondhatom nektek, hogy mit gondoltam ma magamban, miközben úton voltam Ausztriából idefele. És ha mégis elmondanám, remélem, hogy mindannyian megértenétek. A tegnap egy olyan csodálatos összejövetelen vettünk részt Salzburgban. Ez egy kisebb kör, de mindig bensőséges és szívélyes, és ők tudják, hogy szeretem őket, hogy titeket is szeretlek, és ők is szeretnek engem, és ezt ők is, és ti is tudjátok. Isten szeretete nem ismer nemzetiségeket, nem ismer határokat, egyáltalán semmit. Isten szeretete ismer Istent és az övéit. Halleluja, dicsőség Istennek. De vissza kellett gondolnom egy régmúltra. Remélem, is még egyszer meg említem Kupfers testvért, hogy visszaemlékszik arra az időre, és ha igen, akkor hamarosan megint el kell felejtenie. De a zíg és hájl, a győzelem és az üdv két szava újra és újra elhangzott egy bizonyos korszakban. A zíg és hájl, a győzelem és az üdv két szava újra és újra elhangzott a harmadik birodalomban. Erre gondoltam ma az úton. Egy kívánság volt bennem, mint egy segélykiáltás, mint egy vészkiáltás. Arra gondoltam, ó Uram, engedd meg, hogy még egyszer megtörténjen, hogy ezek az emberek, akik visszaéltek ezekkel a szavakkal, akiket annyira megszállt és meglovagolt az ördög, de kimondták mégis ezeket a szavakat, engedd, hogy még egyszer megtörténjen, hogy úgy tudjuk hirdetni a te győzelmedet és a te üdvösségedet, hogy mindenki örülhessen és részesülhessen is benne. Én hiszem, hogy Isten kinyilatkoztatja az ő győzelmét és az üdvösségét, mert így van már megírva Izsás prófétánál, hogy meglátják majd az üdvösséget, amely a mi Istenünktől ered. Már Zsoltáros is azt mondja, és a győzelem eléje siet. Isten győzelméről fognak énekelni az igazak sátraiban. Ez az üdvösség napja. Ez a kellemetes idő, hogy Isten lelkesítsen bennünket, és lángra lobbantaná hitünket, hogy megelevenedjünk. Akár a ma délutáni íke egyszerű szemlélés által is. Az ő szava örökké igaz, és amit ő megígért, azt biztosan meg is tartja. Amilyen bizonyossággal életre hívta ezt a mullandó alkotást az ő ígéje által, olyan bizonyossággal hívta életre a szellemi teremtést is az ő ígéje által, az ő szava által. És nem fogunk meglepődni, ha végén azokon keresztül, akikben a hirdetett íge isteni valósággá vált, az ajkak ismét ugyanazzal a Szent Szellemmel lesznek felkenve, hogy kijelentéseket adjanak azokról a dolgokról, amelyek meg fognak történni. Meg kell történjenek, és Isten meg fogja tenni. Ezt a csoport kialakulóban van, kikristályosodik. Egy szép napon elérkezik az a pillanat, amikor az olvasott íge és a kimondott íge 100%-ban megegyezik egymással, és ugyanaz a Szent Szellem teremti meg ezt az isteni kapcsolatot vagy összeköttetést. Először is felfele, majd egymás között is, hogy Isten ereje által az Isten szeretete tevékenyé válhasson. Pál apostol ugyanis azt írja, hogy a hitnek a szeretet által kell tevékenyé válnia. És Branham testvér is azt mondta, ez az ajándék Isten szeretetében fog működni. És ezért vált olyan nagy áldássá világszerte. Ugyanazt, amit Isten tett, mondott és megígért a hírnökön keresztül, az ígének köszönhetően, ugyanazt hiszi a mennyasszony is. És ő az, akiben ez megnyilvánul, az ő szent nevének dicsőségére és tiszteletére. Így, és ezt mondta Isten, és ez meg is fog történni, az ő nevének dicsőségére és tiszteletére. Amen. Amen.
Selig ist dem Herrn Vertrauen, dem Getrost will nur beim Wort. Gründe dich auf die Verheißung, was er sagt, geht ewig fort. Jesus, Jesus, dir vertrau ich, deine Treu hab ich geprobt. Jesus, Jesus.